Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, különösen azokat, akiket még nem üdvözöltem itt az elején. És mivel van köztünk kisgyermek, szeretnék egy történetet elmondani. Jó, de szerintem a felnőtteknek is jó lesz. Egyébként, aki engem ismer, az tudja, hogy nagyon-nagyon szeretem a természetet, és ugye a természeten keresztül a Jóisten is erősen tud hozzánk szólni. Amikor én kislány voltam és templomba jártam, akkor hallottam egy igét, ami arról szólt, hogy annyira szereti a Jóisten az embereket, hogy gondoskodik róluk. És Jézus még ilyen szemléltető példát is mondott, hogy még a kicsi madarakról is gondja van a Jóistennek, pedig hát úgymond sok hasznot nem tesznek, nem gyűjtenek, nem takarnak, télire sem tesznek el, és mégis gondjukat viseli az Isten. És én akkor, amikor ezt az igét hallottam, én bennem akkor gyökeresedett meg, hogy van Isten, és akkor vált személyes atyámmá. És elteltek az évek, és amikor felnőtt lettem, akkor valóban elém hozta ezt az igét, amiben erősen tudtam kapaszkodni. De nyáron történt egy különös dolog. Valamin nagyon szomorkodtam, bizonytalankodtam, és képzeljétek el, hogy az történt, hogy a postaládánk, ami kívülről ugye fel van akasztva a kerítésem, egyszer csak ilyen kis fűszálakkal lett tele, és én azt hittem, hogy valamelyik ismerősöm szórakozik, mert szokott ilyet csinálni, hogy ha arra jár, akár éjjel is, akkor tesz egy kis virágot, hogy jelezze, hogy ő ott volt. És hát kiszedtem a fűszálakat, és mondtam a férjemnek, hogy erre járt az ismerősünk. De másnap megint ott voltak a fűszálak. Hát megint kivettem. És harmadik alkalommal már a fűszálok nem olyan össze-visszának tűntek, mert alulról lehet nyitni a postaládánkat, hanem ilyen kis rendezett formában. És akkor rájöttem, hogy itt nem ember szórakozik velünk, hanem egy kismadár szeretne odafészkelni. És akkor helyet hagytam neki. Kiírtam a postásnak, hogy ne dobjon bele semmit, mert itt most egy lakóhely készül, és megkértem, hogy oda mellé tegye a kerítésre, amit ad, és aztán nagyon serényen figyeltem a postaládának az életét, de hát ugye nem láttam be a kis résen, hanem mindig, majd meg is tudom neked mutatni, jó, az Isten tisztelet után, hogy milyen fotókat, videókat készítettem. Az első fotómon látszik a kismadár, aki oda költözött, egy cinke volt. És nagyon meleg nyári időszak volt, és még csodálkoztam is, hogy ő bírja azt a forróságot, mert odasütött a nap folyamatosan, de bírta. És aztán a későbbi fotókon pedig már a 6 kis tojás látszódik, amit lerakott, és aztán táborba kellett mennem, ahol együtt voltunk, és mire visszajöttem, ja, még előtte, igen, már kibújtak a tojásból a kis fiókák, a következő fotókon már a kis tátogató szájukat lehet látni meg a videókon, és mire a táborból hazajöttem, kirepültek. Sajnos ezt a mozzanatot nem láttam, de a Jóisten megnyugtatta a szívemet, amin én szomorkodtam, meg aggódtam. Ezzel mutatta meg, hogy nincs okom, visszaemlékeztetett erre az igére, ami engem akkor ő hozzá vonzott, hogy gondja van neki mindenkire, még a madarakra is. És ez olyan örömmel töltött el, és képzeljétek el, hogy pár hét múlva pedig, ahogy ültem kint az udvaron, a kiülőnkbe, a körtefára rászállt a cinke. Úgyhogy még egyszer üzent a Jóisten vele. Majd megmutatom utána a fotókat, jó? A felnőtteknek pedig mondanék egy hirdetést az ige hirdetés előtt én is. Elfelejtettem itt közölni, úgyhogy így mondom el nektek is. Most, ahova megyek, mindenhol elmondom, hogy az Eleki Életmód Központhoz hasonlóan Nyugat-Dunántúlon nálunk is egy alapítvány létrehozása által lehetőséget adunk az embereknek, hogy akik felénk laknak, közel ne kelljen messzire utazniuk. Egyelőre még az elekiek erős segítségével, tehát az ő orvosaikkal, de egy kísérleti turnus indul október 15-től nálunk. Kérlek, imádságba hordozzátok. És ha valakit bővebben érdekel az alapítványunk működése, akkor utána természetesen beszámolok róla, és szeretnénk nem olyan sűrűn, mint az elekiek nyilván, mert mi önkéntesen és munka mellett csináljuk ezt, de szeretnénk lehetővé tenni, hogy egy évben egyszer-kétszer ott is lehessen. Nagyon szép közegben az Alpok alján, ez is a nevünk, Alpok alja Életmódközpont Alapítvány, a Kőszegi hegység körzetében egy szép, nyugodt helyen lesznek ezek az alkalmak. Én megmondom őszintén, hogy nem tudtam eldönteni, hogy mivel jöjjek elétek, és kiválasztottam egy témát, de most az imádság alatt, azt a témát egyébként nagyon szeretem, de most az imádság alatt más fogalmazódott meg bennem, úgyhogy kérlek benneteket, nyissátok ki János evangélium a 9. fejezeténél a Szentírást, és együtt nézzük át ezt a történetet. Én mindig el szoktam mondani, hogy amikor az igét tanulmányozzuk, akkor próbáljunk meg olyan füllel, figyelemmel, szívbéliséggel lenni a Szent Isten igéje iránt, mintha most hallanánk, most látnánk először. Próbáljunk ráhangolódni úgy, hogy a tanulók figyelmével, hogy amit csak tud nekünk mondani, azt mind magunkévá tudjuk tenni. Tehát akárhányszor hallottátok, olvastátok a történetet, mindig tud az Isten felemelő dolgokat kiemelni belőle. A 9. fejezet a vakon szülött meggyógyításáról szól. Biztos, hogy mindannyian hallottatok róla, és olvastátok is. Több szempontból figyeljük meg a történetünket. Az egyik Jézus Krisztusnak a munkássága. Mi az, amire ő a hangsúlyt tette? Rengeteget lehet belőle tanulni. Mi az, amit le tudott tenni? És mi az, amiben bekapcsolódott? Nyilván megnézzük az emberek viselkedését is, de a fő vonalunk a Jézusi hozzáállás a történésekhez ez lesz. Egyszer felolvasom egyben az igét, 41 vers, azért, hogy összességében itt legyen a fejünkben, aztán akkor utána Isten segítségével megnézzük a lényeget. És amint eltávozott, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezték őt a tanítványai mondván, Mester, ki vétkezett? Ő vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpött, és az ő nyálából sarat csinált, rákente a sarat a vak szemeire, és azt mondta neki, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Elment azért, és megmosakodott, és megjött látva. A szomszédok azért, és akik azelőtt látták, hogy vak, mondták, nem ez, aki itt szokott ülni és koldulni? Némelyek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő azt mondta, hogy én vagyok az. Mondták azért neki, mi módon nyíltak meg a te szemeid? Felelt ő, és mondta, egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készített, és rákente a szemeimre, és azt mondta nekem, menj el a Siloám tavára, és mosódjál meg. Miután pedig elmentem, és megmosakodtam, megjött látásom. Mondták azért neki, hol van ő? Azt mondta, nem tudom. Vitték őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz. Mikor pedig Jézus a sarat csinálta, és felnyitotta ennek szemeit, szombat volt. Szintén a farizeusok is megkérdezték azért őt, mi módon jött meg a látása. Ő pedig azt mondta nekik, sarat tett szemeimre, és megmosakodtam, és látok. Mondták azért némelyek a farizeusok közül, ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondták, mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket? És hasonlás lett közöttük. Újra mondták a vaknak, de mit szólsz róla, hogy megnyitotta a szemeidet? Ő pedig azt mondta, hát hogy próféta. Nem hitték azért a zsidók róla, hogy vak volt, és megjött a látása, még nem előhívták annak szüleit, akinek megjött a látása. És megkérdezték azokat mondván, ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? Mi módon láthat most? Feleltek neki annak szülei, és mondták, tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy mi módon lát most, nem tudjuk, vagy kinyitotta meg a szemeit, nem tudjuk. Elég idős már, őt kérdezzétek, ő beszéljen magáról. Ezeket mondták annak szülei, mivel hogy féltek a zsidóktól. Mert megegyeztek már a zsidók, hogyha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondták annak szülei, hogy elég idős, őt kérdezzétek. Másodszor is szólították azért az embert, aki vak volt, és mondták neki, adj dicsőséget az Istennek. Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Felelt azért, és mondta, hogy bűnöse? Nem tudom. Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Újra mondták pedig neki, mit csinált veled, mi módon nyitotta meg a szemeidet? Felelt nekik, már mondtam nektek, és nem hallottátok? Miért akarjátok újra hallani, avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Szidalmazták azért őt, és mondták, te vagy annak a tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt sem tudjuk, honnan való. Felelt az ember, és mondta nekik, bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallottam, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Feleltek és mondták neki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kivetették őt. Meghallotta Jézus, hogy kivetették őt, és találkozván vele mondta neki, hiszel-e te az Isten fiában? Felelt és azt mondta, ki az Uram, hogy higgyek benne? Mondta pedig néki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled, ő az. Ő pedig azt mondta, hiszek, Uram, és imádta őt. És mondta Jézus, ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. Hallották ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és mondták neki, avagy mi is vakok vagyunk-e? Mondta nekik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, ezért a ti bűnötök megmarad. A jézusi magatartás ebben a történetben számomra azért újból és újból örömteli esemény és vizsgálandó terület, mert olyan helyzetet jár körbe a történetünk, ahol sok a szereplő, és sok a baj. És az Isten a sok bajra egy-egy szituációval mégis tud megoldást hozni. Bár látszólag a történés kibontakozásakor nemhogy kevesbedne a baj, hanem megsokasodik és sűrűsödik, és komplikáltabbá válik minden helyzet. Olyannyira, hogy megoszlást is hoz az emberek között. Isten mégis egészében látja a dolgokat, és egészében tud megváltási tervet hozni ránk emberekre, összeszőve minden dolgunkat, és ez nagyszerű és megerősítő, bátorító számunkra. De nézzük is azokat a mozzanatokat, ami nekem személy szerint nagyon sokat mond a történetből mindig. És nem feltétlenül azt emelem ki, amiről sokat hallottatok már, és sokszor át is beszélhettétek. Az, hogy hogy viszonyulunk egymáshoz egy-egy betegség kapcsán, azt biztos, hogy már sokszor körbejártátok, de óvatosságra int bennünket ez a történet, hogy ki, mikor, miért születik betegen, és miért lesz azzá. Ez akkor sem a mi hatáskörünk, hogyha esetleg jól látjuk, hogy valaki tesz is azért, hogy beteg legyen. Nagyon sok beteg ember között forgolódom. A rokonságom között is van sok közeli hozzátartozó, aki az életmódja miatt lett beteg, de kitartást és hosszú távú hitet igényel tőlem is, hogy se ne ostorozzak, se ne okítsak, mert annak úgy sincs értelme, hanem kivárjam az egyébként sokkal nehezebb és komplikáltabb fellépő helyzeteket, amikor már szinte élethalál között vannak szeretteim, és akkor a legnagyobb segítséggel ott lehetek mellettük. Rengeteget tudnék erről beszélni, de a megközelítés itt az elején a lényeg az, hogy nem feltétlenül úgy kell nekünk cselekedni, ahogy szoktunk, vagy nem azzal a fellépéssel. Tanítványoknak is szükségük volt oktatásra ezen a téren. Erről szól a jézusi magatartás és a párbeszéd. Nagyon magvas és sokat mond, de én tovább lépek itt ezen a részen. Engem most leginkább az foglalkoztat, és szeretném, ha ti is ráfókuszálnátok, hogy annak az Istennek, akinek rálátása van a sok szereplős történésekre, és az isteni fellépés mindig megoszlást hoz, és mindig felhozza az egyébként is komplikált szívekben az eseményeket, annak az Istennek a földi megjelenésekor mi volt az a terület, ahol tett, ahol tehetett, ahol jelen volt, és mi volt az, amit hátrahagyott. Ugye Jézus találkozik a vakkal, beszél a tanítványaival, amiket beszél, hivatkozik arra, hogy ő, amíg a világon van, addig tud világosság lenni, és addig teszi a dolgát, és pontosan ez az, amit megvizsgálunk, hogy mi az, amit ő tesz. Oda megy ugye a vakhoz, ahogy felolvastam, teljesen egyszerűen, hétköznapi módon mondhatnánk így, és természetes eszközökkel tesz egy mozdulatot, de akkor még nem gyógyul meg a vak, csak bekeni a szemeit, és mond neki egy felhívást, hogy menjen el Siloám tavához, és mosakodjon meg. Ez is már egy kicsit furcsa számunkra, hát, hogy nem kíséri oda senki, pedig vakember, nem? Tehát egy vakembernek azért elbotorkálni a Siloám tavához, főleg abban az időben, el szoktam azt is mondani, hogy akkor egy fogyatékkal élő ember, bármilyen fogyatéka legyen, akár mozgásképtelenség, akár ilyen vagy süket, vagy vak, nem élt olyan kiváltságokkal, mint most, bár Isten a zsidóságra helyezte ugye a szociális érzékenységet, és valamelyes biztos, hogy mozogtak is benn, de nem voltak külön segítők ezeknek az embereknek, tehát ott, hogyha valaki például mozgásképtelen volt, akkor koldulnia kellett. És gondoljatok bele, hogy ki szoktam emelni, hogy mivel nem volt segítsége, nyilván volt, akinek volt családja, de akinek nem volt segítsége, az nem kifinomultan, kiöltözötten szokott koldulni, hanem esetleg büdösen, koszosan, olyan méltatlan megjelenéssel, ami belőlünk visszájt váltana ki, de szükségük volt segítségre, és Jézus oda ment és segített. Hát ez a vak is elmondta, hogy mit csináljon, és végül is magára hagyta. És meg kellett ennek a vaknak keresni Siloám tavát. Nem szabadott feladni. Nem mondhatta azt, hogy ez olyan hétköznapi dolog, és tulajdonképpen nagyon nem is ismerte azt, akivel párbeszédet folytatott, a nevét tudta, később formálódik meg benne, hogy ki is volt, de el kellett botorkálni, a segítséget kellett emberektől kérnie, hogy hol van, tapogatni kellett ugyanúgy, mint addig, nem volt vakvezető kutyája, nem volt kirendelve mellé senki, neki el kellett menni, nem adta fel útközben. Pedig születésétől fogva vak volt. Elment. Itt a dolog ketté válik, mert Jézus nem karolja fel ezt az embert, nem mondja el neki, hogy borzalmas nehézségek elé fog állni, pedig még most jön a neheze a dolgoknak, nem oktatja ki, hogy mit kell majd mondania, hogy kell kiállnia, hogyan gondolkodjon, és ezt csak azért mondom el nektek, mert én is tanuló vagyok, és én is sok mindenem mentem keresztül a hitéletemben, és rá kellett jönnöm, hogy az Isten általi segítség nem feltétlenül mindig abban nyilvánul meg, amit mi kigondolunk segítségnek. És mindjárt ki is fogom fejteni, hogy miből adódik ez, és miért van az. Tehát Jézus elengedi ezt az embert, és utána jön a bonyodalom, ugye, hogy a másik helyszínen elmegy Siloám tavához, és akkor megjön a látása. Egy picit megállok itt. Születésétől fogva vak volt valaki, és megjön a látása. El tudjátok képzelni az örömöt, ami benne van? Hát, hogyha egy régi állapotunkhoz visszatérhetünk betegség után, már akkor is nagyon tudunk örülni, nem? Hogy visszajön az energiánk, cselekvőképesek vagyunk. Mennyire tudunk örülni? De amikor valaki felnőtt létére még soha nem látott semmit, és meggyógyul, hát akkor csak képzeljük el, hogy mi lehetett benne. Tehát elképzelhetetlen egyébként, hogy utána hogy megy, hogy beszél erről, hogy tér oda a szüleihez, az ismerőseihez. Hát és aztán mi jön? Az emberek elkezdenek gondolkodni. Ő az? Nem ő az? Hasonlít? Hát ő mondja, hogy én vagyok. De az emberek alig hiszik el. Ez a második epizód ebben a történésben, hogy már itt megoszlás jön az emberek között, de hát mondhatnánk, hogy egy csoda történt, ugye? Csoda történt, és hát a csodatételnél és a csoda történésénél vannak még szereplők, akiknek be kell mutatni, mert ugye a mózesi törvények szerint mindenfajta ilyen gyógyulást hitelesíteni kell a vezető rétegnek, a papi réteg, aki az orvosi dolgot is vitte tovább, és egybe volt fonódva, és ezért elvitték a farizeusokhoz. Neki el kellett mondani a történetét, nem is egyszer, többször, ha emlékeztek rá. A farizeusok pedig találtak egy olyan pontot, amiben bele lehet kötni. Emlékeztek, hogy mi volt az? Az első az, hogy szombat volt. Érdemes egyébként ezt is körbejárni, hogy egyrészt, ez is egy nagy téma, egyrészt a szombatnapot mire adta az Isten, szent gyülekezés napjára, az igéjének felmagasztalására, a vele való kapcsolat kiteljesedésére. Óriási dolgok vannak ebben, de ez egy külön téma, ebben nem megyek bele, de szabad szombatnapon jót cselekedni. Jót cselekedni. Isten szerinti jót cselekedni, de volt egy pont, ahol bele lehetett kötni. Egyébként én mindig arra szoktam gondolni, hogy ne essetek kétségbe, hogyha sok-sok sodródás közben vádak érnek benneteket. Ezen a földön a vádoló kőkeményen dolgozik. És az a vádoló, aki a mennyben a teremtő Istent ki tudta kezdeni, akiben semmi hiba nem volt, akkor mennyivel inkább ki tud minket kezdeni, és talál hibát. Van bennünk hiba. Mindig lehet kinagyítani. Mi is tudunk másokban találni, mindig ki tudunk nagyítani, de vigyázat ezzel, ha egy kiragadott ponton keresztül akarunk vádolni, az mindig sátáni eszköz, ne legyünk ennek eszközei, ha pedig ezt látjuk, hogy egy kiragadott, kinagyított hibát próbálnak felső fokon bemutatni olyan módszerrel, amit itt láthatunk, az sem Istentől való. És ne essetek kétségbe, ha bennetek is megoszlás történik akkor, amikor egy valós problémát ilyen módon hoznak elétek, attól még nem biztos, hogy igaza van annak, aki ezt felhozza, mert nem így kellene, nem biztos, hogy ott, és nem biztos, hogy akkor rengeteget kell Istentől tanulnunk. De, és a szándék, ugye a szándék az soha nincs kimutatva, nincs az mondva, hogy figyeljetek, nekem a szívemet borzasztóan bántja, hogy előbbre van most ez az ügy, mint az én tekintélyem, vagy bármi más. Vigyázzunk emberek, vigyázzunk testvérek, mert a szív rendkívül csalárt tud lenni. Nincs kiírva táblára rajtunk, hogyha mi belső indítékainkat takarva hozunk fel egy-egy rossz dolgot, amit kipellengérezünk. Az irítség is egy borzasztóan nehéz állomáskő. Az irítségről mondja leginkább az ige, ugye Sátán is az irítség útján indult el, hogy azt mondja, hogy ha valaki szomorú és csügget, az olyan, mint az áradat. Ugye? Meg ha valaki búsul, és, vagy haragos, akkor ugye az is, tehát arra mondja, hogy olyan, mint az áradat. Tehát veszély van mindegyikben, de az irítség nincs kiírva az emberre. A csüggedést látjuk, a haragot is látjuk, de az irigy motivációkat nem látjuk. Viszont Isten nem hagy bennünket magunkra, mert óriási kincsestár van a Bibliában arra, hogy át tudjunk látni a láthatókon, és óvatosak legyünk minden ilyen dologgal. Na de hát ugye a szombatba vele kötve, ugye jönnek a kérdések és a vádolások, és olyan légkör tudnak teremteni, hogy gondoljatok bele a több szereplős helyzetben. Ott vannak a farizeusok, akik légkört teremtenek. Szombatba belekötve, hát Jézust ugye nem, annyira már nem merik úgy nyilvánosan elítélni, de hoznak egy törvényt, ugye már meghozzák a törvényt, hogy aki innentől fogva őt mondja messiásnak, az kirekesztessék a gyülekezetből. Ez nem kis büntetés volt, egzisztenciálisan sem, semmilyen szempontból sem, de ebbe most nem megyek bele, és az emberek között megoszlás történik. Emlékeztek, kicsit felidéztük, hogy milyen lehetett a vaknak a belső légköre akkor, amikor meggyógyul. Hogy mehetett a szerettei közé, az ismerősei közé. Nyilván voltak, akik vele örültek, voltak, akik nem hitték, mindig van egy olyan réteg, aki így viszonyul, aki úgy, de egyébként nem kell, hogy elkeserítsen bennünket, hanem mindenki örül velünk a mi örömünkkel. Ne várjátok ezen a földön, hogy mindenki egy gondolaton legyen, hiszen Isten se várja el, hogy a legjobbak szerint menjen minden, bár mehetne, hanem ő tudja a legjobban, hogy milyen ez a föld. És bár lehetne minden a legoptimálisabb haladási úton, de nem úgy megy. Tehát titeket se keserítsen el, hogyha nem ugyanaz a légkör, ami a mindenkiben, és nem ugyanaz a gondolat, érzésvilág egy-egy jó esemény kapcsán sem. De hát jól megoszlottak egymás között, ugye? Hasonlás lett közöttük. Egy jó eseményből, egy gyógyításból hasonlás történt a nép között is. Mit gondoltok, hogy miért? Csak címszavakat, ha mondanánk, hogy miért? Mik voltak a belső dolgok, ami miatt hasonlást? Hát, amiket az előbb felsoroltunk, amelyik ott lappang az emberben. Van, aki hitetlen, van, aki irigy, van, aki fél. Ugye? Fél. Fél a véleményektől. Fél, hogy vele mi lesz. Fél, hogy ha ő kimeri mondani a meglátását, vagy az örömét, mi fog vele történni azok által, akik nem ugyanezen vannak. Testvérek, én itt megállnék egy pillanatra, és szeretném elétek hozni azt az igét, amit János apostol is hűen képviselt az ő leveleiben, hogy a szeretetben nincsen félelem. Erre is tanít bennünket az Isten. Mindannyian szoktunk félni. Teljesen mindegy, hogy mitől. De Jézus sem félt, pedig mindig keresztűzbe került. A tanítványai is, mikor apostollá lettek, ők sem féltek akkor már. Előtte rettegtek, be is zárkoztak. De a félelmet az Isten hit kiűzi. Hát itt még nem tartottak ezek az emberek. Volt, akik féltek. Még a saját szülei is féltek, ugye azt láthatjuk, hogy nem merték felvállalni. A saját szülei nem merték felvállalni. Pedig csoda volt, és a fiúkkal öröm történt. A fiúkkal, aki eddig rászoruló volt, akit teljesen ki kellett szolgálni eddig, aki úgymond még talán egy kicsit szégyen is lehetett a családban, mert azért csak ott volt a zsidóságban, hogy valami nagy bűn történt, hogy vakon született, hiszen a tanítványokban is benne volt. És most elmúlt minden ilyen dolog. Önellátóvá lehet a gyerek, hát már felnőtt férfi volt. Nem kell szégyenkezniük, és csoda történt velük. De a félelem nagyobb volt, mint ez összességében. És tudjátok, egy-egy szituáció mindig kikér bennünket a rögtöni érzésvilágra, és a rögtöni odaállásra. Valahova állj oda, valahol cövekelj le. Az Isten segítsége pedig szabad utat ad. Az Istennél nincs olyan, hogy rögtön kell döntened. Isten mindig ad teret arra, hogy fel tud mérni a dolgokat, felmérve tudjál józanul gondolkodni, és utána dönts. Akármilyen égető is a helyzet, hogy azonnal kell döntened ezt a sürgető érzést, nyugodtan félreteheted, és hagyjál időt arra, amire Isten ad, hogy át és átvizsgáld a helyzetet, és utána dönts. meg tud bennünket tanítani erre az Isten. De akkor, amikor a rögtöni döntésre kell, vagy arra késztet bennünket a helyzet, ha Isten nélkül tesszük, biztos, hogy a másik oldalon fogunk állni, mert a bennünk lévő érzésvilág, ami nincs megszentelve és Isten nélkül való, egész biztos, hogy oda fog bennünket állítani, ahol nem szeretnénk magunkat látni. Ezért jusson eszedbe mindig, hogy akármilyen kemény helyzetben vagy, akármilyen nehéz és sürgető, komplikált körülmény közben, akármilyen véleményeket hallasz, akármennyi dolog tombol körülötted, van időd körbejárni a helyzetet, függetleníteni tudod magadban, és ez nyugalmat ad, és békességet neked. Isten nem sürget. Isten akkor sürget már, akkor helyez téged döntéshelyzetbe, amikor már mindent tudhatsz arról az ügyről, és ő szerinte, az ő látásmódja szerint. Akkor viszont dönteni kell. Hát, ugye ők nem jól döntöttek, és megint szólítják ezt a vakon szülöttet, hogy mit mond nekik, és még humora is van erről, biztos már ti is beszéltetek, talán ti is a tanítványai akartok lenni. Vagy ő egyenesen elmondja, hogy ilyet még nem is hallottam, hogy valaki vakon született, utána megnyílt a szeme látását, és az, hogy bűnben született ember, vagy bűnös ember tenne ilyen csodát, arról meg még inkább nem hallottam. Mert ha nem lenne Istentől, akkor nem tehette volna meg, nem? Teljesen egyszerű, vidéki, de józan logikával levezeti előttük a tényállást, mert ugye nézzétek meg, hogy milyen módszereik vannak, és egyébként sajnos mi is szoktunk ilyennel élni. Én nem szeretem, ha csak a farizeusok vannak kiemelve. A farizeusi lelkület minden Isten nélküli embert, még a jó szándékot is jellemez. Ne vegyük külön azt, hogy ők voltak ilyenek, mi meg vagyunk mások. A bibliai diagnózis, az isteni diagnózis azt tárja elénk, hogy mindannyian rendelkezünk alapjában véve ilyen fogásokkal. Ebből szeretne az Isten kigyógyítani. Nincs egy sem, aki különbözne. Épp ezért tanulság számunkra egy ilyen történet is, hogy nézzük meg, hogy milyen módszerekkel értek. Ugye többszörösen kérdezik, hogy hogy történt. Elmondják, akkor elmondják azt, hogy adj hálát az Istennek. Tehát, hogy neked hogy kéne viselkedni ebben a helyzetben, de miért adj hálát, amikor másik pillanatban meg elmondják, hogy bűnös Jézus? Vádolás van benne. Egy oldalra állásnak a késztetése van benne. A másik lejáratása van benne. Mi, meg a felsőbbrendűség, mi beszéltünk Mózessel, mi tudjuk, ő mit mondott. Mi a mózesi követek vagyunk, erről pedig azt sem tudjuk, hogy. A lejáratás, a félelemkeltés, az azonnali döntésre hívás, a befolyásolás mindannyiunkra jellemző, testvérek. Mindannyiunkra. Ha Isten előtt állunk, és az ő igéjét tanulmányozzuk, erre a lecsupaszított igazságra mindig szükségünk van. Soha ne a testvéredre gondolj ilyenkor, akkor se, ha ez előre ugró motiváció lenne benned. Ne a felhozható történésekre, amiket más csinál, ne is a rokonaidra, szomszédaidra, munkatársaidra. Alapjában véve te is tudsz ezekkel a mechanizmusokkal dolgozni, akkor is, ha nem akarod, meg akkor is, ha nem tudod. De az isteni munka mind arra koncentrálódik, hogy felszínre hozza számunkra, hogy elveszettek vagyunk nélküle. Ebből tud indulni az Isten. Ha ez nincs meg bennünk, oda a napunk, és a legjobb igyekezettel is a rosszat fogjuk tenni. Aztán, hát ugye mondja ez az ember, hogy csodálatos, hogy nem tudjátok, az én szemeimet pedig megnyitotta, és láthatjuk a történésből, hogy ez az ember, aki az elején nem tudta, hogy Jézus kicsoda. Hát biztos hallott már róla, de igazából nem volt neki személyes Jézusi hite. Azt láthatjuk a történetben, hogy a nehézségek közepette formálódik benne, és leginkább bármilyen fogásokkal akarnak felé lenni, még ő benne erősödik meg, és a végére kristályosodik ki, hogy ez az ember nem lehetett más, mint az Isten embere. Ugye? Amiért átvesszük ezt az egész tanulmányt, és amire én a hangsúlyt szeretném fektetni, az az, hogy közben Jézus nincs ott mellette. Azért nincs mellette, mert ez a folyamat nem az ő munkája volt, hanem kié? A Szentléleké. Jézus a Szentlélekre hagyta azt, ami a Szentlélek munkája volt. És ő azt tette, ami az ő munkája volt. Ezt így könnyű elmondani, de nekünk ezt meg kell tanulni. Mert mi, elmondom, mit csináltunk volna, jó? Ott a vak, hát már addig is sürögtünk, forogtunk volna, de meggyógyítja Jézus, és két oldalról karon fogva kioktattuk volna, hogy hogy kell gondolkodnia. Mi vezettük volna oda az emberek közé, és sziszegtünk volna körülötte, hogy jaj, nehogy így szólj, ne figyelj rá, nehogy így gondold, ezt kell most tenned, itt kellene tartanod. De Jézus hagyta ezt az embert a nehézségben, mert az Isten hit nem attól fog formálódni, hogy 600-szor elmondod a másik embernek, hogy hogyan kell majd megállnia és gondolkodnia. Testvérek, én ezt azzal a háttérrel mondom el nektek, hogy én nagyon sokszor alkalmaztam ezt, amit most felhozok, hogy negatívum. Nekem is meg kellett ezt tanulni. De ha ezt nem tanuljuk meg, akkor oda van a kereszténységünk. Nem belenyúlni az isteni munkába. Nem szabad belenyúlni. Mindemellett tudnunk kell, hogy mi a mi feladatunk. De azt, hogy mi a mi feladatainkat végezzük, ahhoz nekünk tudnunk kell, hogy kik vagyunk. Helyes oldalon kell látni magunkat. Tudnunk kell, hogy egyszerre vagyunk megváltásra szoruló emberek, Isten kincsei, figyelmének legnagyobb középpontjában lévő, még mondhatnám úgy, hogy sokkal kiélezettebben a figyelmek központjában lévő emberek, mert az ő szavának a letéteményesei vagyunk hivatalosan, itt az utolsó időben. És a legnagyobb támadások ellenünk jönnek. Tudnunk kell, hogy hol helyezzük el magunkat. Ez az egyik megváltásra szoruló, megszentelendő Isten középpontjának a figyelmében lévő emberek vagyunk. Másrészt a fiai és munkatársai is. De ezt nem lehet megcserélni. Nem lehet úgy Isten munkatársának lenni, hogy ugyanazokat a hibákat követjük el évtizedek alatt, amiket évtizedek alatt elkövettünk, mert akkor stagnált a fejlődésünk, vagy mondhatnám azt, hogy még vissza is fejlődünk. Az Istennel járás, az nehézségekkel jár, szembesülésekkel jár, borzalmas fájdalmakkal jár. Meglátni magamat az egyik legnagyobb nehézség. De felemelkedéssel jár. Amenny újjong, testvérek, azon, amin bánkódni szoktunk. Mi belehalunk abba, ha meglátjuk, milyenek vagyunk, a menny pedig felkiált, hogy végre. Mert ez az a pont, ahonnan tud velünk mit kezdeni az Isten. Nekünk a koncentrációt erre kell fordítani. Ha mi úgy megyünk Isten gyermekeiként vélve magunkat, hogy ezt az alaptézist nem tartjuk a szemünkbe, és a fejünkbe, és nem kérjük napi szinten, akkor felfúvalkodott emberekként megyünk a többiek közé, és nem azt tesszük, ami a mi feladatunk. Az egyik tehát őrködni, fehér ruhát szerezni, tanulni napi szinten, ne szégyeld, hogy tanuló vagy. Amíg el nem jön Jézus Krisztus, tanulók leszünk mindvégig, és mindig fogunk olyat találni, amiben muszáj fejlődnünk, de ez egy örvendetes hír. Csak ne cseréljük meg a folyamatokat. Ha tanuló vagy, ha alázatos vagy, fogod tudni egy helyzetben, hogy mi a feladatod. Ha megnézitek Jézus keresztre feszítését. Ez a másik nagyszerű történet, ami előttem sokszor ott van, hogy pillanatok vannak az életéből hátra. Neki is, meg annak is, aki körülötte van. És Jézus nem mondja azt a latroknak, hogy van még pár percetek, és ha nem tértek meg, végetek van. Pedig igaz lenne. Igaz dolgot mondott volna. De nem mond ilyet. Miért? Mert érzéketlen? Vagy nem tudná a veszélyt? Vagy nem tudná az idő sürgetését ilyen szempontból? Vagy nem tudná felmérni, hogy mennyit veszélyt az, aki ott van? Dehogy nem. Hát ha valaki Jézus tudja. De a lélekre hagyja azt, ami a lélek feladata. Ő arra figyel, ami az övé, amiért megküzdött, hogy úgy tudjon azokra tekinteni, akik körülötte vannak, ahogy Isten tekint a bűnösre. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Se felindultság, se türelmetlenség, se harag, semmi nem érződik benne, se önigazolás, semmi védekezés, semmi. A halál tusája közben azokért imádkozik. Neki ez volt a feladata. Az, aki pedig ezt látja, az ütköztetni tud. Pedig sürgető az idő, mert meg fog halni. De ütköztetni tud, és ezt az ütköztetést a Szentlélek végzi el. Aki visszaemlékezteti, aki a hallottakat felhozza benne, aki megnézeti, hogy ő hogy csinál, és azok, akikért imádkozik. És össze tud vetni, és fel tudja mérni, és ki tud alakítani magába egy látásmódot, és azt tudja mondani, hogy döntök. Hát az emlékezés a látottak alapján döntök. Ő a világ megváltója. És Jézus nem személyesen fordul felé, hogy fogadj el a világ, mert nem az ő feladata. Kicsit értitek akkor, hogy miért hoztam ezt a történetet? Mert minket arra szeretne megtanítani a Jóisten, hogy ott legyünk, ahol lennünk kell, azt tanuljuk, amit tanulnunk kell, ne képzeljük magunkat félisteneknek, mert nem vagyunk azok, viszont Isten munkatársai lehetünk, ha alázatos módon figyelünk. És amikor figyelsz, és engeded a bűneid lemosását, kifinomulnak az érzékeid. Látni fogod, hogy mikor kell szólnod, mikor nem. Hol a helyed? Mit kell tenned? És mit nem? És amikor látod, hogy a többiek még nem tudják, akkor is tanulsz, mert türelemre hív az Isten, és nekik se te fogod elmagyarázni. Megtanulod, hogy ne hördülj fel ezen sem, szóval van mit tanulnunk. De amikor mindez megtörténik, és az az ember kialakítja magában a lélek segítségével, hogy ki is az, aki őt meggyógyította, akkor Jézus meghallja, hogy kivetették, hogy az egyik legnagyobb dolog, nehézség történhetett vele, és akkor megkeresi. Akkor megkeresi. Találkozik vele, és azt kérdezi, hiszel-e az Isten fiában? Annak az embernek, akinek a gyógyulása kifejezhetetlen öröm volt, és csoda, annak az embernek az életébe óriási fájdalom is költözött. És amikor valami Istentől való jó jön, mindig jön fájdalom, ne rendüljetek meg, és ne keseredjetek el. Ne keseredjetek el. Ez sajnos, amíg a Földön élünk, örök törvény. Csak együtt élni az örömmel és a fájdalommal nem könnyű dolog. És felülírni az egyiket vagy a másikat, azt sem tudjuk egyedül. De mindig megkeres bennünket az Isten. Mindig. Nem, itt már nem hagy magunkra. Itt már kérdéseket tesz fel. Itt már azt akarja, hogy az ő erős segítségével lehessen felülírva a fájdalom. És tudjuk, hogy ami velünk történt, az része a megszentelődésünknek. Sokszor elmondtuk már, de Isten nem hagy magunkra. Hiszel-e az Isten fiában? Ezt mindig minden nehézség közben megkérdezi tőletek is. Hiszel-e az Isten fiában? Ki az Uram, hogy higgyek benne? Láttad is, aki veled beszél. Ő pedig azt mondta, hiszek Uram, és imádta őt. És tudjátok, amikor a nehézségek közben is ki tudjuk mondani, hogy hiszek benned most is. és téged imádlak, és a te neved dicsőítessék mindenek felett, ne Sátán, hanem a te neved, amiért imádkozunk is. Akkor megkönnyebbül a lélek, és az a fajta fájdalom, ami megkeseríten a napokig, hetekig, évekig, az elillam, azt nem találod, az felszívódik, mert az Isten segítsége ott van, és a hited erősödhet. Nem kis dolgokat szeretne nekünk Isten nyújtani. Én mindig mindenhol elmondom, a menny tárháza nyitva van számunkra, testvérek. Tárva, nyitva van. Krisztus közben járó szolgálata mindenre lehetőséget ad. A gondolataid, az érzésvilágaid, a döntéseid jó helyen lételére, minden tárva nyitva van, ragad meg, fogadd el Istentől. És oda mennek a végén azok is, akik nem akarnak látni. A legnagyobb tragédia az életben, testvérek, nem az, hogy bűnös dolgokat követünk el. Erre Isten hozott megváltási tervet. A legnagyobb tragédia az, hogyha elkövettük, és nem szeretnénk annak látni, ami Isten szerint. A vakság a legnagyobb tragédia. Amikor nem engedjük, hogy szálanként kifejtve Isten meg tudja bennünk segíteni, hogy mi az, amit rosszul csináltunk, vagy mi az, ami buktató, akkor nem tudsz tovább lépni. Akkor legközelebb is meg fogod csinálni. Utána is meg fogod csinálni. Magadat mindig védeni fogod, mindig találsz valakit, mert valakinek szégyelnie kell magát a rossz dolgokért, de akkor mindig találsz valakit, aki szégyelhetné magát, és őrült, nehéz, elviselhetetlen természetté válik a természeted. Sokkal nehezebbé, mint volt. A vakság a legnagyobb veszély, testvérek. És ezért mondja Jézus, hogy ha vakok volnátok, ha elismernétek, hogy se képesség, se eszköz, tapogatva nem találod magadban megoldási dolgokat, ami Istennél van, mert nem így vagy összerakva. Ha ez nincs meg benned, vak vagy, és nem tudok veled mit tenni. Nyáron volt egy másik élményem is, különös, és most sem tudom, hogy igazából mi volt. Ugye el volt törve a lábam, és ezért máshogy aludtam, mint szoktam, és más helyzetben, és nyitva volt az ablakunk, és én elég éberen tudok aludni, és azt hallottam, mi egy dombtető lakunk, amerre a madár se járt, illetve a madarak szoktak, ahogy az előbb is mondtam, de nincs szembeszomszéd, mert minden zöld növény. Igazából az utolsó előtti házban lakunk, szomszédaink már igazából nincsenek is, mert az egyik néha van csak itthon, a másikak meghaltak, és a fiúk úgy jár haza. Tehát síri csönd ilyen téren, és lépteket hallottam. És a léptek megálltak a kiskapunk előtt, és én lélegzett visszafolytva, éjjel volt, hallgattam. És nem tudtam elképzelni, hogy ki van ott. Most se tudom, hogy ki volt, és ugye hát mivel béna voltam valamilyen szinten, oda se tudtam magamat vonszolni úgy, hogy ne adjak hangot. Viszont nagyon elgondolkodtatott ez a dolog. Azzal az igével kapcsolatban, hogy én az ajtó előtt állok és várok. Mert aztán utána semmit nem hallottam, se további lépteket. Tehát olyan volt, mintha az illető ott megállt volna, és ott maradt volna. Ezért gondolkodtam el ezen az igén, hogy Isten ott van az ajtónk előtt, és vár csendben, kitartóan. Ha beismered a vakságod, megnyílik az ajtó. Akkor tud Jézus bejönni. És akkor tudja megtenni a menny azt, amire hivatott a megváltásunkat. Én kívánom, hogy a mi bűneink ne maradjanak meg. Azt is kívánom, hogy tudjunk fejlődni abban, hogy fel tudjuk mérni, hogy mi a három isteni személynek a feladata, hogy el tudjuk fogadni a mi szerepünket, de legfőképpen a megváltottságunkat, hogy ne tudjon bennünket elkeseríteni az, ami egyébként elkeserítene, és tudjunk olyan igaz hívők lenni minden helyzetben, ami örömöt és gyógyulást tud hozni a környezetünknek, alázattal és tiszta szívvel. És mindazt kívánom, ami bennetek megfogalmazódott, mert én egymagam nem tudom kifejteni, nem is ismerlek benneteket. Ezt az Isten tudta a ti lelketekben most kiformálni magatoknak, egyénileg lebontva, de kívánom, hogy mindaz, ami most megfogalmazódott bennetek, az valóra válhasson, és el tudjátok fogadni Isten segítségét mindenben. Amen. Teremtő Isten, hozzád szólunk, aki 6000 éve hordozod a vádolásnak a terhét, aki 6000 éve vagy kikérve a világ mindenségben, hogy nem vagy igaz és jó. Hozzád szólunk, Urunk, mert mi megbizonyosodtunk arról, hogy ez nincs így, és hogy nem Sátánnak van igaza. Ezért kérünk, Urunk, hogy mivel melletted döntöttünk, ezzel együtt azt is felvállaljuk, hogy akinek nincs igaza, ne lehessen bennünk semmije. Úgy, ahogy Jézus mondta, hogy itt a világ fejedelme, de én bennem nincs semmije. Istenünk, mi ettől még messze vagyunk, de mégis most arra hívtál bennünket, hogy elhatárolódjunk minden olyan dologtól, ami nem igaz bennünk, ami sátáni, ami bűnnel szennyezett, ami a mi örökségünk, és amiből szabadítani szeretnél bennünket. Istenünk, mi most felhatalmazunk téged arra, hogy tisztíts meg bennünket mindentől, ami nem jó. És hihetetlen számunkra, hogy már akkor megnyílik a menny, amikor belátásra jutunk, de hogy ennél még sokkal többet szeretnél adni. A te fiaidnak neveztetsz bennünket, és a te megváltásoddal palástot tudsz körénk vonni, mintha mi tennénk a jót, felmérhetetlen számunkra, Istenünk, ez a kegyelem. Mégis azt mondjuk, hogy szeretnénk elfogadni, hogy tudjunk változni is a te képmásodra. Segíts meg ebben bennünket, jó atyánk, mindannyiunkat, akik itt vagyunk most, hogy a te neved magasztaltassék fel, ahogy a mennyben, úgy a földön is. Jézus Krisztusunk szent nevéért szóltunk hozzád, atyánk. Amen. Amen.